Kedves nézők és hallgatók, sziasztok! A kezdet kezdetén kell a leggondosabban ügyelni rá, hogy meglegyen a dolgok egyensúlya. Olvasható Frank Herbert a Dűne című kötetében. A fokozott képhatás második adásában ebből a klasszikusból forgatott hollywoodi filmmel, Denis Villeneuve alkotásával foglalkozunk, és az első podcast adásunk után most éppen két műsorvezetővel, szia Mágus, üdvözöllek!
Szia, köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, illetve üdvözlöm mai vendégünket, Harangi Tóth Zoltán őrnagyot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusát.
Semmi baj. Itt vagyok, itt vagyok. Hosszú idő után először volt újra rémálmod. Mondd el, ez miről szólt?
Homályos minden. Töredékek. Ti évtizedek óta harcoltak a Harkonnenekkel.
Tölts!
A családom már évszázadok óta.
Te hercegek vérét hordozod meg, nagy házakét. Itt egyenlőség van. Amit teszünk, azt mindenkiért tesszük.
Nagyon szeretnék egyenlő lenni veled.
Talán segítek benne.
Denis Villeneuve filmje.
Halljon meg az a próféta. Küldj orgyilkosokat.
Fej Drótá, az egy elmebeteg.
Lehetséges jövőket látok. Egyszerre mindet. Az ellenségeink. Sok jövőben fölén kerekednek, de látok egy utat. Van egy keskeny kis ösvény. Hadd küzdjek veletek. Te hiszel bennem?
Vár a végzeted.
Ez olyasfajta hatalom, amilyet a világunk még sosem látott. A legnagyobb hatalom.
Azt akarom, hogy tudd, szeretni foglak, amíg csak lélegzem.
Soha nem fogsz elveszíteni, ameddig az maradsz, aki vagy.
Jól gondold meg, miket beszélsz, Paul Atreides.
Halmas!
Rabszolgává tesz minket!
Jenny!
Nem állsz készen arra, ami közelek.
Dűne, második rész.
Itt most szóba került, hogy a Dűne önmagában egy könyv, tehát jóval több, tehát egy egész univerzum a Dűne. 21-ben és 24-ben készült és látványos, mind közönségsiker, mind kritikai elismerés szempontjából állati jó fogadtatásban részesült hollywoodi film is belőle.
Viszont ezért egy picit vitatkozom, majd árnyaljuk, de igen.
Jó,
igen.
Illetve voltak más filmadaptációk is, tehát mondjuk David Lynch 84-es filmje, amivel kb. Senki nem emlékszik. Maga David Lynch is elfelejtette kb., vagy hát boldogabb lenne,
hát az elfelejteni. Majd, hogy nem, ugye ő úgy nyilatkozik róla a könyvében, hogy nem is nagyon szerette volna.
Hát megtagadta.
Elvállalta, és aztán majd, hogy nem ketté törte az ő pályáját, annyira sikertelen lett. Viszont összehasonlítva a kettőt, ugye mind a történetet máshonnan kezdik és irányítják, de színvonalában is szerintem, és a vizualitásában, színészvezető, minden szempontból teljesen más a kettő adaptáció.
Mindjárt hagyunk szóhoz jutni téged, és még egy fél mondatot tegyünk hozzá, hogy ha nem tévedek, az egy 6 órás film lett volna, csak a stúdió azt hiszem, hogy másfél vagy 2 órára megvágta, ami mondjuk így kicsit elnyolja a helyzetet. Na mindegy, tehát hogy maga
egyébként az... Michael Cimino, aki a kiváló Szarvasvadász című háborús filmet, vagy posztháborús filmet készítette, neki a második munkája volt a Mennyország kapuja, azt hiszem, és na, abba belebukott, az már egy kemény kábítószeres időszaka volt, és nem emlékszem, hogy pontosan mennyi, de azt hiszem, olyan 81 órányi anyagot sikerült rögzíteni, amiből aztán nem tudtak összehozni egy jó filmet, tehát ezekre van példa, hogyha túl sokat veszel fel, akkor bizony, abból valószínűleg nem lesz jó vágat.
És még azt tegyük hozzá, hogy 40 órás film ötlet is volt a Dűnéből, Orson Welles, Salvador Dali és sokak a Pink Floyd bevonásával, ami hát úgy, ahogy
van, útba esett. És akkor szerintem itt bele is vághatunk, hogy azért lehet, mert mint talán a legjobb fantasy-k vagy science fantasy-k, ez valójában egy univerzum, amiben játszódik, egy saját kánonja van, eleve a könyvek, ez egy könyvciklus, ha jól tudom, befejezetlen.
Hát most Keleden, Kaladan trilógia néven van most valami, amit hát a szerző...
Igen. Nem fejezte be.
Ő nem fejezte be, jegyzetei hagyatékban maradtak, és a fia Brian Herbert az, aki ezt folytatja egy másik sci-fi íróval, de képregénytől kezdve, társasjátékon át, filmadaptációk, stb. Tehát itt egy végtelen történet nyílt meg 63-ban, illetve a 65-ös könyv megjelenéssel.
De a társasjátékot mennyire ismeritek? Én csak azt tudom, hogy létezik ilyen.
Én abszolút, ugye én olyan környezetből érkeztem, és olyasmivel foglalkozom, tehát most a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi koron is nagyon sok hadi játszunk, és asztali játékokkal foglalkozunk, de nekem emellett ez a hobbim is. Tehát nem csak az oktatásban, hanem hobbi szinten is. És azt kell, hogy mondjam, nagyon sok dűne fanatikus barátom van, és haverom van a társaságban, és ők vontak bele, ugye többféle dűne társasjáték van, ami talán a legismertebb a baráti társaságomban, az a Dűne Impérium, ami egészen hasonló a filmhez, ugye megjelenésében is, illetve azt a hangulatot próbálja visszaadni. Ez egy nagyon-nagyon komoly stratégiai játék. Tehát megjelennek benne azok a fontos szereplők, a Fremenektől kezdve, a különböző helyszínei az Arrakis bolygónak, tehát amiket birtokba lehet venni, előnyt jelent, amiért küzdeni kell, megjelennek benne a nagyházak, az előnyeikkel, a nagyházak vezetői, a legfontosabb szereplők, akik választhatók kvázi karakterként befolyásolják azt a játék stílust, amit preferál az adott játékos, aki azzal kezd, hogy preferálhat. Tehát azt kell, hogy mondjam, én meglehetősen ismerem ezt a vonalat.
Ezért hívtunk szempont... téged csak, hogy a szabadban ismerhassam.
Egyébként ez egy, most ahogy elképzelem, az ilyen nagy stratégiai játékokról szokták mondani, hogy maga a szabály értelmezés is hosszú idő, tehát amíg valaki elmagyarázza, lehet egy-két óra is, míg a többieknek ezt átadja, és aztán tarthat akár több mint egy éjszakán át a maga a játék.
Abszolút, beletaláltál. Tehát, mint maga a Dűne, beszéltünk róla, hogy egész univerzum is olyan komplexitású, maga a könyv is több száz oldal, hogy az első könyvről beszélünk, amiben a két film készült, az is hasonlóan komplex, tehát a játék illik stílusában és koncepciójában is, tehát ha lehet mondani, akkor még ez is megragadja a hangulatot. Szerencsés voltam, engem barátok elmagyarázták, tehát hogy ez az út, tehát hogy vagy egy ilyen videós, podcastes, meghallgatás, megnézés, bevezető, vagy valaki azért szerencsés vagy. Igen, igen, vagy szerencsés vagy, és akkor van, aki végigvezet ezen a részem.
Említetted, hogy a filmhez nagyon közel áll ennek a megjelenítése, logikája. Ez a 2021-es Denis Villeneuve adaptációval párhuzamosan jött ki, vagy esetleg ez egy nagyobb múltú játék?
Igen, tehát van ugye több játék is, amiről most beszélek, az Imperium, az ehhez kapcsolódik, és ugye a képi világ, tehát hogy a karakterek már azok a képek, akik a filmben szerepelnek, vagy még nem szerepeltek, de megjósolják, hogy körülbelül hogy fognak kinézni. Hát ezt most el tudjuk dönteni, hogy bejött, vagy nem jött, hogy a második rész is elkészült, ami ugye behozott új karaktereket kvázi a történetbe. Igen, ezt a képi világot idézi.
És hogy érdemes játszani? Tehát nyilván itt az embernek van egy alapfeltevése, tudjuk, hogy a karakterek milyen habitusúak. Nyilván az, hogy kit választasz, az van, amennyiben befolyásolja azt, hogy mi a célod, hogy mozoghatsz, de például megteheted-e azt, vagy érdemes-e olyat tenni, hogy mondjuk egy Atreides herceggel túl agresszívan játszol, vagy mondjuk egy Harkonnennel túlságosan biztonsági játékot játszol. Érdemes ilyet?
Abszolút, bármit meg lehet benne tenni, tehát ugye a játék kerete van annyira univerzális, hogy biztosítja. Nem mondom, ugye a kiinduló alapot, és ugye a kezdő szájízt meghatározott, aki mondjuk a bárót válasz, ugye a Harkonnen bárót, ő eleve, illetve az ő beosztottait valamelyik jobb kezét, akkor, vagy bal kezét, teljesen mindegy, tehát hogy akkor az a katonai irányba erősített. Ugye itt benne van a Bene Gesserit, benne vannak ugye a fremenek, benne van ugye a katonai előnyszerzés, az űrhajózás, az űrhajóképítés, attól függ, hogy milyen kiegészítőt vonunk be. Tehát igen, meghatározza, de biztosítja a lehetőséget. Tehát van egy 10 éves kisfiam, akivel leszoktunk ülni társasjátékozni, mindig kiválasztja a legnagyobb, legelősebb, legcsúnyábban kinéző karaktert, és bármilyen stratégiai gondolkodós játékot, ő a verekedős irányt végigviszi. És azt kell, hogy mondjam, nagyon sokszor meg is nyeri ezzel a játékot, élvezi is, meg is nyeri. Tehát az a jó játék, ami több lehetőséget biztosít, és ez egy ilyen játék.
Menjünk tovább szerintem a filmre.
Igen, indítsuk aktualitással, hogyha úgy tetszik, Spielberg, amerikai rendezők cége, DGA, és nekik van egy podcastjük, ennek a szakszervezetnek, Director's Cut, ez a nevük, tehát a rendezői változat, és ott Spielberg volt a házigazda, és ki mással beszélgetett volna, mint a Dune alkotójával, ezzel a kanadai filmrendezővel, Denis Villeneuve-vel, és elhangzott egy nagyon zavarba ejtő állítás már a kezdet-kezdetén a Dune 2 kapcsán. Mit mondott Spielberg? Hát azt, hogy a legtökéletesebb sci-fi, amit valaha látott. Na, indítsuk most innen a témafölvetést.
A második rész?
A második. Ez egy március végi beszélgetés, Spotify-ukon, sok platformon elérhető. Mi mit gondolunk ezzel a... Hova tesszük ezt a túlzó állítást? Az lenne az alapkérdésem. Mennyire tudunk ezzel megbírkozni, és mondjuk össze is hasonlíthatnánk az első és a második részt. Nyilván, tehát amikor van egyfajta ilyen bevonódás esetetben, ez így egyértelmű, de a mezei nézőnek is, hiszen IMAX élmény adott esetben, látvány, vagy az a hatalmas nagy fölhajtás, amit talán a 82 éves szomszédnéni ugyanúgy tud, mint egy szabolcsi kisfiú.
Egy nagyon nagy produkció, rengeteg híres színésszel, nagyon sok pénz van benne, Hans Zimmer, Denis Villeneuve-nek, vagy Denis Villeneuve-nek már több filmje is híres lett, tehát ez mondhatjuk, hogy kapott igen nagy reklámkampányt.
Főleg úgy, hogy a Covid idején jött ki az első 21-ben, vita volt az is, hogy most akkor streamingen egy időben jelenjen meg, vagy sem. Az alkotónak az a második rész kapcsán ilyen kikötése volt, azt talán mondhatjuk, hogy először moziba küldjük, és utána nagyon látszik szerintem ez, hogy itt a mozi élmény, univerzum teremtés, tehát a látványvilág megalkotása is, tényleg, tehát a mozinak egyfajta ilyen fanatikus vagy vallási bűvkövébe történő bevonás volt az egyik elsődleges céljon. És akkor mindjárt át is adom a szót, de egyetlen egy mondattal annyit mondanék, hogy újra néztem az egyes filmet, és első alkalommal, és most második alkalommal is sokkal jobban megérintett, és valahogy nekem az úgy teljesebb, majd beszélhetünk arról is, hogy hol érdemes elvágni egy ilyet. Na mindegy, ti mit gondoltok Spielberg állításából?
Kezdjük akkor ezzel, hogy ez minden idők legjobb sci-fi-e?
A nehéz Spielberg véleményével vitatkozni nem is tudnék, és nem is szeretnék, én is egyszerű felhasználója vagyok. A filmeknek moziban láttam mind a kettőt, baráti társasággal láttam, teljesen véletlenül alakult, ugye második részre pont akkor mentek ismerősök, amikor én is szabad voltam, és akkor azonnal menjünk el, nézzük meg, és valóban egy ilyen nagy mozis filmélmény. Ha az én véleményem alapján, vagy amit én gondolok róla, az az, hogy a két résznek teljesen más a dinamikája. Egyfelől ugye az első rész sokkal nagyobb arányban, tehát sokkal nagyobb részéből készült a könyvnek, a második rész pedig ugye a végéből készült, és ugye a dinamikája az elsőnek feladata volt a felvezetés az egész univerzumnak, ugye az elsőnek még meg kellett küzdeni az előző filmek, és ugye voltak itt azért minisorozatok, meg mindent, tehát 20 évenként készül valami a Dűnéhez, mondhatjuk ezt valami audiovizuális tartalom, vagy ilyen nagyobb filmes, és megalapozott a másodiknak. A másodikban nyilván sokkal kevesebb a felvezetés, in medias rész elkezdődik, és nagyon sok szállat el is kell varni a második részben, és ugye nyilván egy művészi szabadság, mi az, amit fontosnak tart, tehát fontos könyvbéli szereplők maradnak ki egyébként. Ugye elég csak ugye a Paulnak a testvérére gondolni.
Aki tehát majd a folytatásban feltűnik.
Így van.
Anna Taylor-Joyt láttuk is felvillanni, azt hiszem a kettes filmben.
Így van, felnőttként, úgy emlékszem.
Igen, talán egy mondatot sem mond, de milyen jó, hogy hát benne van.
De, mert ugye szól...
látomásként hát megjelenik, és mond
nem
is
tudom, hogy látomás, igazából nem látomás, mert valóságos, csak ugye kiszól a még nem való, nem megszületett gyermekként, de már előrevetíti a történelmet, és üzen is talán...
De ez Paul víziója. ebben a pillanatban hát, még, ami később a jövő lesz.
De ő tudja, hogy ez igaz, uh-huh. és a film is úgy mutatja be, hogy egy kétséget sem hagyja felől, uh-huh. hogy ők kommunikálnak egymással, még ha nem is ezen uh-huh. a valóságon.
Uh-huh. Uh-huh. Te még azt mondanám, hogy vízió, de...
Jó, mindegy, szerintem ilyen szemantikai vitában nem menjünk, viszont engem az érdekel, hogyha én nem olvastam a könyvet, viszont ha kimaradnak belőle egyelőre karakterek, ez zavaró-e esetleg, vagy így is kerek volt a történet?
Ugye minden filmnél sokkal több anyagot vesznek fel, ezt is elmondtátok, és valamit kivágnak, valamit nem. Tehát egy egész vonalakat ki tudnak vágni belőle, mert egészen egyszerűen anélkül is működik a film. Lehet, hogy később fontos lesz, de akkor később még mindig van idő bevezetni. Tehát ez a művész döntés alapján, én azt gondolom, hogy működött a film, kompakt volt, így a második rész is, végigvitt egy történetszálat, ilyen exponenciálisan gyorsuló formába, tehát hogy nagyon begyorsult a végére. Voltak olyan szereplők, akik
elég
megjelennek.
Szép megfogalmazás.
Ugye, igen. Akik megjelennek, ugye a hercegnő megjelenik, ugye a császár lánya, egyik lánya, aki egyébként...
A császár is csak
a császár is csak futólag, ugye Jan Christopher Walken, tehát egy nagy színész, és azért ugye aki régóta...
Nagy színész, nem nagy alakítás. Ebben ezt talán hozzátehetjük.
Mert lehetett itt nagyot alakítani ebben a filmben.
Nem, de...
Pici játékidőt kapott csak.
Igen, tehát azért mondom, hogy bevezettek szereplőket, bevezettek történetet, a szükséges minimumon nagyon sok mindent, hogy koherens legyen a történet. Talán egyébként, hogyha játszani lehet, és ez volt egy nagyon érdekes pont, hogy hol van elvágva az első és a második rész. Tehát, hogyha nagyon sok minden marad a második részre, akkor be kell fejezni.
Uh-huh. Félmondatos megállapításom lenne ahhoz, hiszen te nem olvastad a könyvet, és kérdezted, hogy mi a helyzet a karaktervekkel. Tehát a ökológus vagy bolygó kutató hölgy, aki Fremen lett. Tehát a kiszi sivatagi nomádoknak a tagjává vált ennek a közösségnek. A filmben egy nő játsza, és egy női figurát jelenít meg. Viszont azt hiszem, hogy eredetileg az egy férfi, és Max von Sydow játszotta. Igen. Vagy én így emlékszem. Az biztos, hogy ő játszotta, de hogy a könyvben is itt egy ilyen nemváltás történt az adaptációnál, illetve a Zendaya által életve keltett Chani az, akinek a történet szála, különösen itt a második film végén elég nagy változáson megy át, de ezekkel szerintem mind az, aki fanatikus, mind az, aki mezei olvasó, hát még az, aki egyszerű mozi élményként nézi, könnyen meg tud bírfózni. Nem tudom, hogy te hogy gondolod, Zoltán.
Abszolút, tehát ugye minden film és bármilyen alkotás az adott korszaknak a terméke. Tehát az 1984-es Dűnébe Sting szerepel. Tehát, hogy azért annak is megvannak az erősségei, teljesen más képi világ, tehát, hogy minden korszak itt ezt a döntést hozták, hogy azért, mert találtak egy erős karaktert, akit, vagy egy erős színészt, akit mindenképpen be akartak hozni, vagy fordítva történt, ezt nyilván a rendező tudná megmondani. Én azt gondolom, hogy ezek nem zavaró dolgok. Illetve nagyon fanatikusnak kell lenni, ugye a Star Wars hívekre kell gondolni elsősorban. Tehát nagyon fanatikusnak kell lenni ahhoz, hogy valaki mondjuk ezért bírja. Azt gondolom, hogy ez a kisebbség. A többség csak élvezni szeretné, egy kis popcorn fogyasztani, stb. Illetve vannak azok, akik utána kimennek a moziból, vagy már ott megrendelik a társasjátékot, könyvet, minden egyebet, mert nekik ez az első dűnés élményük. Illetve bocsánat, 21, 24, tehát a második dűnés élményük, ami esetleg föl tud zárkózni, és elköteleződnek, mélyebb érdeklődésük alakul ki, tehát hogy ez működhet. Én azt gondolom, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, művészi szabadság.
Spielberg állítását, csak hogy visszatérjünk oda is, enyhén túlzónak gondolom.
Jó, nem hát tudom, kell ti, hogy vagytok vele, de
igen, tehát, hogy ebből headline szalagcím tud lenni. Illetve én azt megfigyeltem, hogy ő holokauszt filmeket és agyba főbe dicsér 2-4 évente, és hát nyilván a kalandfilmes fantasy sci-fi műfajt is, de annyi
jó,
baj
Spielberg
legyen.
Spielberg sok mindenre szokta túlcsorduló módon elmondani, hogy milyen nagyszerű, milyen kiváló ötlet. Hiszen ő is mozifanatikus, és szerintem azon, bár egyáltalán nem tartozik a kedvenceim közé, de azon kevés rendező egyike, akinek szerintem majdhogy nem minden egyes filmje kompakt, és nincsenek nagy kilengések az életműben, meg nyilván nagy újító legenda, de most nem is róla akarok beszélni, hanem hogy egy kicsit ellenpontozzam az eddigieket. Én egyáltalán nem tartom kiemelkedőnek ezeket a Dűne filmeket, sőt, én a Villeneuve-ről is úgy gondolom, hogy ő egy olyan típus, nagyon 21. századi rendező, abban az értelemben, hogy sok olyan alkotót látunk, aki egy-két dologban kiemelkedő, a filmkészítés egy-két aspektusában. Tehát a Villeneuve-nél mondjuk ez az atmoszféra teremtés, mm-hmm. és itt a vizuális részét, de a sound design-t is hozzáveszem.
Hát
és
6 Oscar díjat kapott a film, a többség pont a Dűne 1, pont ezeket díjazták.
És nem véletlen, hogy Hans Zimmer, akit én egyáltalán nem tartok kiemelkedő zeneszerzőnek, viszont kiváló sound designernek, direkt hívom így, gondolom.
Ez a szép magyar szóval.
Hát nincs pontos magyar kifejezésre, de talán ez így érthető. Viszont én azt gondolom, és az első részben ez még inkább igaz, hogy a Villeneuve nem annyira jó a történetben. Tehát mondjuk összehasonlítva, meg a karakterépítés, dialógusok, tehát ami inkább tartalmi, nem annyira vizuális dolog, abban talán ő gyengébb. Tehát összehasonlítva mondjuk a Star Wars-ban azzal a vetélkedéssel, ahogy Yoda mester az egyik oldalon az erőt átadja, és Luke, ahogy egy érett férfivé válik. Másik oldalon meg ugye ott van egy katonai, meg egy szakrális vezető Darth Vaderrel és az uralkodóval. Vagy akár egy Trónok harcával összehasonlítva, ahol aztán a politikai szál. Tehát ezek a tartalmak nekem nagyon hiányoznak a Villeneuve filmjeiből és a Dűnéből is, holott bele lehetne szűni. Most itt én nem tudom, hogy a könyv nem olvastam, ugye ezért is nézek így rátok, hogy a könyvben egy kicsit pezsgőbb ez a politikai szál, vagy az is inkább egy ilyen lassú folyású, mint a film.
Hát megvan a saját tempója, azt hozzátenném így, hogy meg lettem szólítva. De szerintem ez egy olyan könyv, hogy mérhetetlenül gazdag irodalmi adaptáció, tehát hogy én inkább pont az ellenkező oldalon állnék, hogy szinte adaptálni is nehéz, tehát most mit teszel bele 2:40, mint az első filmnél, vagy a következőbe 180, vagy nem tudom hány percbe, tehát hogy adott esetben működik az is, hogy egy novellát adaptálunk, és egy egész univerzum kibomlik, úgyhogy itt nem feltétlenül az ő hibája, szerintem ez egy jó adaptált forgatókönyv az első film. A második nekem túlságosan akciódús, ilyen nagy, epikus, háborús film, és kicsit unalmasnak is, vagy voltak pontok, amikor néztem, hogy na jó, de lesz is valami, tehát ott a cselekmény vérszegénységét a másodiknál láttam, az elsőnél nem feltétlenül, sőt egyáltalán nem.
Pont fordítva.
És tegyük hozzá, hogy van neki egy Enemy című filmje, nem tudom mi a magyar cím, és hogy láttátok-e.
Villeneuve-nek?
Igen. Ilyen
impasszulom.
Jake Gyllenhaal játssza a főszerepet,
és
hát ez a Nobel-díjas portugál Saramago kötetének vagy művének adaptációja, tehát én azt úgy nem mondanám, hogy ő ne adaptálna jól ilyen komoly, tehát ez a maga műfajában a Dűne klasszikus, tehát megkerülhetetlen, a top 5-ben ott van ebben a szubzsánerben, és aztán Saramago, tehát egy Nobel-díjas.
Jó. Nézd, én azt gondolom, és ezt tartom, hogy a Villeneuve inkább atmoszférát teremt és hangulatokat, és annyira jól ezeket a finom drámai, kicsit a, mint mondjuk egy színház jelenetet szerintem ő nem tudna jól, igazán jól megrendezni, és én valahogy ezt azért hiányoltam, mert az egész Dűnéből engem legalábbis az érdekel a legjobban, hogy itt nagy dinasztiák vetélkednek, illetve látjuk egy hercegnek, később uralkodónak a cseperedését, és hogy ő hogy alakul át, és számomra ezt nem bontotta ki elég jól. Tehát erősebb volt a vizuális része, erősebb volt az akció, a zene, mint maga a történet számomra.
Ez kétség
számomra.
Kívül így van.
Abszolút, tehát hogy tarantinói dialógusok nem lesznek, szerintem az ő kezek közül nem fognak kikerülni, hiszen nyilván a saját stílusát, amiben ő jó, és amit megragadott a Dűnéből, tehát hogy egy teljes univerzumot kell bevezetni, vagy mondjuk azt, hogy újra bevezetni. Azt valahogy, és pontosan én ezt éreztem az első részben, hogy lassan folyik, bemutatja, nagy képek, fölszállnak az űrhajók, milyen különbség van, hogy a víz alól száll föl, de a sivatagba száll le. Tehát, hogy megvolt ennek az átvezetése, minden képnek mondani valója a ruházatnak, ugye, és minden egyéb, de ugyanakkor megjelennek benne azok a szereplők, akiket ha érzékeny vagy rá, észreveszed. Én nyilván katonaként a katona szereplőket azonnal, ki az, aki felkészíti közelharcra, ki az, aki tanácsot ad, a stratéga, hogyan vezet a vezető, tehát hogy a herceg személyesen vezet, megjelenik, karizmatikus figuráról beszélünk, abszolút. Milyen típusú, milyen attitűdje van egyik embereihez egy tárgyalás során, amikor fogadja a követeket, stb. Tehát, és amikor ugye a harc elkezdődik, akkor azt hogyan vívják, milyen eszközökkel, mennyire, és nem akarom azt mondani, hogy realisztikus az, ahogy elképzeljük, hogy mondjuk x ezer év múlva hogyan fognak harcolni. Furcsa késekkel, kardszerű tőrökkel.
Hát de miért ma is azt látjuk, hogy mondjuk ugye a második világháború után sokan azt gondolták, hogy itt már csak atom vagy nukleáris háború lesz, és hát látjuk, hogy azóta ugye nem volt nukleáris háború, hanem mással vívnak harcot, és ugye a Dűne pedig, most meg nem mondom fejből, hogy mikor játszódik, de a...
10 000 valami.
10 000, tehát ez a ténylegesen a jövőt álmodta meg, és ugye azt mondja a Herbert, hogy a mesterséges intelligencia korán már túl vagyunk, az emberek veszélyesnek találták, legyőzték, viszont ami egy kicsit csavar ezen az egészen, és ez is érdekes szerintem a vetélkedés szempontjából, hogy nem csak azt látjuk, hogy háborúznak, és vannak modern, meg kevésbé modern eszközeik, hanem mindenki mellett vannak ilyen szakrális vallási figurák, van maga a Ben Gesserit rend, tehát van egy nem materiális dolog is, és azért azt tudjuk, hogy végül is egy háborúban talán ma kevésbé, de a történelem során általában nagy szerepet szokott játszani egy népnek a fanatizmusa, vagy egy vallási vezető, aki egyébként lehet jó politikai stratéga, vagy lehet rossz is. Tehát, hogy én azért ezt egy realisztikus történetnek látom, mindazzal együtt, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz 10 000 év múlva, persze.
Volt is egy ilyen NBC interjú még a szerző életében, ahol nem is kérdésként, hanem felkonfként ott ült, és azt a mondatot kapta, hogy most ez mennyivel egy ilyen utópia, disztópia, amivel dolgunk van, vagy mennyivel egy fantasy sci-fi alkotás, és hát egyértelmű, hogy ő, aki mondjuk ökológiai szempontból, vagy klíma szempontból ilyen nagyon éles meglátásokat fogalmazott meg újságíró is volt pályája elején, és mondjuk az oregoni homokdűnék, meg hasonló dolgok, komoly aggodalmat jelentettek számára, tehát, hogy ő ezt nem csak ilyen hasraütök jelleggel írta, hogy na jó, legyen benne egy kis ez, meg az, meg amaz, hanem, hogy ennek komoly mondani valója van, vagy hogy ez a szándékoltság, ez megvolt. De annyi témát most itt fölvázoltunk mindannyian, hogy kérdezzelek a felnövés történetvel, ami itt most elhangzott. Igen. Hogy ez egy jól bemutatott felnövés történet, kérdezem ilyen álkérkedve, mert hogy úgy gondolom, hogy vagy hogy áll, nem is tudom, mit akartam mondani, igen, de ezt igen, de hogy nem, igen.
Én ezzel egyet tudok érteni, tehát hogy nyilván egy személyiségfejlődés, hiszen nem egy egész életet, hanem egy életnek egy nagyon rövid epizódját látjuk, ugye a film sokkal rövidebb részt ábrázol, ugye, hogyha Paul életéhez viszonyítunk, mint Paul Atreides, viszonyítunk, mint mondjuk a könyv. És alapvetően én azt gondolom, hogy ő ilyen nagyon nagy léptékben haladt. Tehát ahhoz, hogy valakinek...
A könyvben vagy a filmben?
A filmben. Tehát, hogy a filmben ekkorákat változzon a személyisége, hogy gyakorlatilag egy introvertált, visszahúzódó, uralkodást kerülő valakiből mondhatjuk, szerintem egy éven belül játszódik, sőt, lehet, hogy néhány hónapon belül eljut odáig, hogy egy karizmatikus vallási vezető, aki egy univerzum élére kíván állni, tehát egy egész...
Nincs meg az átmenet sem az egyben, sem a kettőben, én azt látom.
Hát a kettőben van azért a nagy változás, tehát az egyben...
Változás van, csak az átmenet, az az út, ami A-ból B-be vezet, az...
Tehát ugye az szerintem fontos, hogy a film alapvetően, ha most klasszikus szemmel nézem, akkor az Atreides ház az igazságos, szerethető király, és az
kicsi
ő...
Kicsi sztereotíp.
Sztereotíp, de persze. Hogy ők a jók idézőjelben, míg a Harkonnenek csúnyák, büdösek, agresszívek, sötétek, mármint az öltözködésük, tehát van egy ilyen része a dolognak.
Igen.
Kérdés, hogy hova tesszük Atreidest, és azért én azt gondolom, hogy egy a hétköznapi morál szerint, ugye, ha valaki mondjuk kardot ránt, az elítélendő. De ha onnan nézem, hogy egy vezetőnek, és most mindegy, hogy politikai vagy hadivezető, Atreides mind a kettő, de neki ugye van felelőssége, hogy megvédje az embereit, meg a saját családját, tehát az nem biztos, hogy az ő személyiség fejlődését így kell értelmezni, hogy ő gonosz lett. Én inkább úgy érzem, hogy ő vállalja a felelősséget, és ami ezzel jár.
Hát vannak ilyen szükséges lépések, amiket neki meg kell tennie, döntések, amiket meg kell hoznia.
Igen, és ugye elég nagy sok éri a történet, hogy a családja elvesztése, a menekülés, új környezet, tehát egy kultúr sokkon van túl, ami azért szerintem egy kicsit elsikkadt fölötte így a film, tehát hogy mennyire más az, és hogy az hogyan dolgozza föl minden egyéb, tehát gyakorlatilag az első részben menekül az életért, a második részben pedig kezébe veszi a sorsát, és elkezdi alakítani. Én azt nem éreztem benne, hogy hol van ez a pillanat, hogy benne lenne az ő személyiségében, hogy ennek így az élére tud állni. Nyilván kell, hogy legyenek utalások, simán elsiklottam fölötte. Azt gondolom, hogy ő egy nagyon nagy kört ír le, vagy nagyon, nagyon nagy pályán mozog ahhoz, hogy ez beleférjen ebbe a 2x2.5 órába. Tehát ez az én véleményem.
És hol kattanhat át most, ha kicsit reálisabban nézzük, hol válik valaki alkalmassá arra egy hétköznapi emberből, mondjuk arra, hogy ő egy stratéga, egy vezető legyen?
Tehát alapvetően én azt gondolom, és ezt nyilván a saját hátterem, most is a katonai felsőoktatásból érkeztem, tehát hogy a vezetésre föl lehet készíteni embereket. Nyilván egy herceget, aki egy uralkodó házat fog majd, nem bocsánat, tehát egy nagy házat fog átvenni, valamilyen szinten el kell kezdeni felkészíteni. Ezt mi nem látjuk, mi a közelharcot látjuk, mi ezeket a viszonylag kézzel fogható dolgokat, de az, hogy mondjuk bent ül és stratégiai szituációkat elemez mondjuk a történelemből, lesz a hat történelemből, a Dűne hadtörténelem, ezt nem látjuk.
De azt viszont látjuk, hogy a haditanács egyik ülésén édesapja mellett mávő helyet kap.
Persze.
Tehát, hogy ilyen minimális utalások vannak.
Persze.
Meg nézi ezeket a filmeket folyamatosan.
Abszolút.
Tehát most jó, nyilván ez a sivatag bolygónak a különböző népeit mutatja be.
Így van. Hát
de hogyha azt nézi, akkor logikus lenne, hogy valami hadászati, harcászati.
Tehát, hogyha le akarjuk fordítani, abszolút, tehát mondjuk akkor a hadszíntér ismeret, vagy a hadszíntér ismertetése az megtörténik számára. Azt meg már nyilván ez a fogadóféle múlik, tehát hogy megvan az átadás, hogy milyen a fogadás, tehát hogy ezt mennyire tudja feldolgozni. Nyilván ebben ugye az erős édesanyjának a szerepe, aki azért nagyon sok mindent tud a háttérben is irányítja ezeket a dolgokat, félig meddig azokat a nem mindig látható folyamatokat, ez nagyon jelen van. A másik pedig ugye, amit nem lehet tanítani, és vezetés tudomány szempontjából sem, az mondjuk a karizma. Az, hogy valaki karizmatikus vezető lesz-e, vagy nem, az nem tanulható, a személyiségből fakad. Én ez az a rész, amit nem látok benne, és az, amit hiányolok, tehát ez nem tanulható, ez nem tudom, hogy egy sok hatására ki tud-e jönni belőle, ezt majd pszichológusok jobban meg tudnak mondani, de azt gondolom, hogy egy vezetésre, akár egy nagyház vezetésére, egy bolygó vezetésére fel lehet készíteni embereket. Az egy nagyon jó kérdés, hogy erre mennyi idő van. Mennyi időre van szükség, tehát itt egy néhány hónapos folyamatról beszélünk. Az gyakorlatilag sokba esik, közben a magánélete megváltozik, az egész környezete megváltozik.
Nyilván, ha háború folyik, akkor gyorsabban tanul az ember?
Adoptálódik, tehát egyértelműen, persze, tehát hogy ez egy túlélés kérdése, tehát hogy van ez az életért menekülés motivum, adoptálódik. Kérdés az, hogy mit hoz ki belőle, tehát ez olyan szintű személyiség torzító hatása van, hogy ő egy ilyen megalomán valamivé válik a végén, vagy pedig ez az igazságos, és jóvá teszem a hibákat típusú személyiség jön ki, ezt nyilván a rendező, illetve hát nyilván az író eldöntötte, de mindig, én azt gondolom, hogy a könyvben is mindig meg van magyarázva szép magyarsággal, hogy mi motiválja őt. Ezek a látomások, ezek a félelmek, stb., amit egy kicsit elsikkadt talán a filmben, tehát egy-kettő ilyen nagy látomása van, de hogy ezt sokkal érzékenyebb rá a könyvben, és sokkal jobban rávezeti, vagy fölvezeti, kvázi magyarázatot ad rá. Ezek azok a részek, amiket már nem volt idő kifejteni a látvány miatt.
Szerintem az ilyen látomásaiban ő inkább attól fél, hogy elszakad attól az énjétől, aki nyugodtan fekszik egy sátorban a Fremen barátnőjével, és nem feltétlenül a hadi részétől félő.
Hát az, hogy ez egy tartózkodás, vagy a neki szánt szerep elfogadásától való irtózás, vagy tartózkodás, persze, csak hogy ez a kérdés, mondom, hogy ez mennyire gyorsan tud végbe menni. Itt ez viszonylag gyorsan lezajlik. Mondom, a könyvben sokkal több idő, sokkal több vívódás, sokkal hihetőbb.
Fantasztikus, a vívódást említed, mert hogy a könyvben nagyon sok belső dialógus, vagy minek mondja, belső monológ zajlik le, és jelenik meg, és nyilván ennek a műfajnak nem vagyok gyakorlott olvasója, de ez éppen előny volt, hogy olyan gazdagon mutat be különböző figurákat, vagy szinte mindenkit, amivel én nem is számítottam előítéletesen, és ez az, amit a film nem tudott úgy nagyon átvenni. aminek hát nyilván valamilyen szempontból tényezője lehet az is, hogy itt aztán fölvonul mindenki, és ha színészekről beszélünk, a lehető legnagyobb nevek, tehát egy mondatos szereppel, vagy nem tudom, emlékeztek-e ott a Harkonnen bolygón, Léa Seydoux például, te kiváló francia színésznő, hát most mond jó, négy ez, mondatot is.
Ez szerintem megy. Már egy kicsit ezzel visszakanyarodunk oda, amivel én a Villeneuve-t kritizálni szoktam, hogy ma egy olyan korszakban élünk, szoktak lenni ilyen filmtörténeti korszakok, amikor nagy produkciókat készítenek, grandiózus díszletek, hatalmas történetek, és minden szerepre a legnagyobb sztárokat szerződtetik, holott sokszor szinte csak mint egy modell vannak beültetve a kamera elé.
Itt most ezt láttuk, de azért azt tegyük hozzá, vagy nekem ez a szubjektív megítélésem, hogy kiváló a szereplőgárda, tehát itt a casting rendezőt hatalmas nagy dicsévet évi, és milyen jó az, hogy a svédek, az amerikaiak, a kanadaiak, a franciák, a mit tudom én ki,
na tehát jó, együtt tudnak van, dolgozni. Csak mint a rendezés szintjén, én nem, tehát nem kap igazán sok játékidőt.
Van egy ilyen elpazarolt lehetőségérzés, persze.
Igen, tudom. Tehát most például ott van a császárról, én csak a filmet látom, az alapján nekem kicsit ilyen teszetosz a karakternek tűnik. Ott van a lánya, akit egy-két jelenetben látunk, és az alapján nagyon alkalmas a vezetésre, nagyon okos, de nem túl durva. De ezek csak olyan pillanatnyi megérzések, mert nem igazán bontják ki a személyiségüket, holott ezzel szerintem lehetne játszani ilyen keresztapásan, hogy ki alkalmas a vezetésre, ki nem, ki túl durva, ki túl szelíd, ki túl bolondos. Visszafel
Valkennek menne, és ez a keresztapa vonal. Hát de bocsánat, nem viszem menne. El ebbe az igen. irányba.
Igen, viszont én hogy vigyem el abba az irányba, hogy ha belegondolunk, azért a történelem nagy részében inkább olyan nagy államberendezkedések vívtak harcokat, ahol öröklődött a hatalom, és nem választották a vezetőt, tehát kvázi ilyen dinasztikus háborúk voltak, ahol esetleg, ha indítottak egy háborút, akkor valaki nyert valamennyi területet, általában nem igázták le teljesen a másik hatalmat, és utána kötöttek egy olyan békét, ami senkinek sem túl megalázó. Most viszont itt a történet, úgy, vagy a cselekmény úgy ért véget legalábbis itt a második rész végén, hogy totális háborút hirdet a Paul Atreides. Mi lehet ilyenkor a kifutása? Tehát nyilván ti most ismeritek a történetet, tehát nem is erre vagyok kíváncsi,
nem hanem... Nem spoilerezni.
Ne spoilerezzetek, de egy ilyen helyzetben mondjuk, ahol van több ház, meg van egy nagy császár, mi lehet ilyenkor a taktika egy ilyen dinasztikus háborúban?
Minden írónak van valami inspiráció, nem csak a dűnék, és nem csak mondjuk az elsivatagosodás veszélye, és hogy mivel járhat ez, akár így a klíma irányba, hanem akár történelmi kép, ugye tudjuk, hogy a trónok harcának is megvolt az angol történelemből.
Vastagon benne volt.
Igen.
Abszolút. Itt is simán, hogyha megnézzük akár egy német-római császárság, tehát hogy van egy uralkodó, mondjuk itt ugye annyi közök az uralkodónk saját hadserege van, ami ugye legütőképesség, ami a kordában tudja tartani, de akár egy ilyen feudalisztikus viszonyt is bemutathat, tehát tulajdonképpen odaadják, az uralkodó odaadományoz egy bolygót, mégpedig egy kulcs fontosságú bolygót, ugye nyersanyag szempontjából egyik háztól a másik háznak ezen megvannak a céljai, tehát hogy abszolút benne van ez, valami középkori hangulat, vagy neofeudalisztikus, ez most egy divatos szó manapság.
Bocsánat, hogy arról van szó, hogy ne úgy fogjuk fel, mint ma, hogy nemzetek harcolnak egymással, hanem van egy ház, és ő a népére nem úgy tekint, mint hogy a nemzete, hanem akik az ő tulajdonába tartoznak, és ha éppen azok az emberek, meg az a föld éppen az Arrakiszon van, akkor az az övé, de ha egy másik bolygón, akkor az az övé. Tehát itt igazából inkább ilyen családok vívnak egymással.
Igen, azért mondom, tehát a történelemben ez vissza-vissza azért egészen a középkorig. Ugye a dinasztikus urak, de a dinasztikus birodalmak az már egy kicsit későbbi. Tehát egészen azért napóleoni kor zárja le, amikor jönnek a különböző izmusok, többek között a nacionalizmus és a többi, tehát hogy amikor azért ugye a nép is részévé válik, ugye megszűnnek a különböző rendek, és minden egyéb, ugye ez egy folyamat része, Franciaországban ez robbanásszerűen történik meg az 1700-as évek végén, ugye itt azért ez előtte van, tehát valóban ugye dinasztiák kora, dinasztiák kvázi magánhadseregeket tartanak fönt, ugyanúgy mondom, hogy az 1700-as években egy kicsit más eszközökkel vívják a harcaikat, ugye itt megjelenik az űr, megjelenik a szárazföld, megjelenik a levegő, nyilván van víz is valahol, tehát viszont az meglehetősen anakronisztikus módszerekkel, tehát hogy a lézer vagy valamilyen impulzus fegyverek összetalálkoznak a pajzsokkal és kardokkal.
Tehát az egésznek a metodikája középkori elvekkel alapszik. Igen. Ami nekem, aki szereti a középkort, ilyen nagyon üdvözlendő dolog volt, de amúgy ez kérdés, és tényleg ez is csak egy ilyen félmondat, hogy vajon azt, aki sci-fiként nézi ezt, mennyire bosszanthatja, hogy aha, 8000 évvel később most itt egy karddal fogunk, kardot fogunk a kezünkbe lóbálni?
Ezt lecsapnám ezt a labdát, tehát ugye nagyon sok science fiction-t olvasok, ha választani kell, hogy fantasy vagy science fiction, kikapcsolódásnak. Ugye nagyon sokat találkozik az ember napi problémákkal, biztonságpolitikai kihívásokkal, amivel foglalkozunk, vagy wargamezünk abban a témában, oktatásban. Nyilván a hadtörténelem is ugye a biztonságpolitika múltja. Ez egy kicsit ennél többet jelent, ez csak egy viccből. És a science fiction kapcsol ki. Abból is az úgynevezett hard science fiction, ahol technikával is, technológiával is, és ezekkel magyarázzák meg, nem pedig misztikummal. Ugye misztikum, varázslat, vallás, ugye itt aztán a nemesítés és messiás teremtésig megjelenik minden a Dűnébe tulajdonképpen. Mondjuk a Starship Troopers, és nem a film, hanem a könyv. Az egy abszolút katonai témájú film, talán túlságosan is militarista.
Neked ez megvan?
Ez a csillagközi,
invázió, és készül belőle egy ilyen szatirikus film, ami önmagában nekem egy nagy mozi élmény volt.
Hát tulajdonképpen ez a második világháborús Németországnak a paródiája akart lenni.
Hát hasonló, igen, hasonló.
Elég szabad felfogásban.
Igen, dolgot vonultad föl. A könyvnek is megvannak, mondom, a militarizmus az, ami erősen megjelenik, tehát például a társadalomban az, aki szolgálja a társadalmat, az kap meg bizonyos jogokat. Ez nagyon nehéz és megfoghatatlan kérdés. És nem is mennék ezzel nagyon messzire, nem ez a cél, hanem ott például a technikával és a technika fejlődésével, a haditechnika fejlődésével magyarázzák azt, hogy különböző testpáncélok készülnek, ugróruhák készülnek, űrhajókkal hogyan dobják le, mint. Tehát ott nincs ilyen misztikum, ami indokolná, hogy ez az űrhajó azért repül, mert valaki elfogyaszt valamilyen fűszert, és ő tudja röptetni. Tehát, hogy azokat a kérdéseket megpróbálják úgy megmagyarázni, nyilván mondjuk az 50-es években íródott, és válasz volt az amerikai-szovjet szembenállásra, az atomfegyverre, nagyon sok mindenre válaszul született, ugye a Starship Troopers, de ez pedig már a 60-as évek regénye. Itt már nagyon sok mindent, ugye a klasszikus, nem akarom mondani, majd kivágjátok, a varázsgombás, mindent megold és átbillent dolog ez a fűszer
téma. Majd, hogy nem vágunk is ennek?
Nem. De ugye akkor már megjelent a New Age, meg stb. Tehát, de szerintem ez egyáltalán nem baj, hogy nem csak a tudományos science fiction, hanem a fantasy vonal is jelen van. Mert pont arra próbáltam utalni korábban, hogy végül is egy háborúban akár a népet is ugye sokszor tüzelik olyan spirituális szövegekkel, és hát sokszor a vallási vezetők megjelennek a háborúkban, tehát szerintem ez nem hülyeség, hogy ezt behoztak.
Persze. Egyáltalán nem, tehát hogyha milyen téma vagy gondolatindítóként mondhatnék valamit, mert hogy egyébként mondom magunknak, ne beszéljük túl, mert hogy te vagy a vendég, és tényleg az a lényeg. Az
hallgatok.
Is. Hát jó, de mi meg kíváncsiak vagyunk a te véleményedre, hogy valós történelmi, ha nem alapjai, de ilyen kapcsolódási pontjai vannak-e, hogy most itt hallgattalak két, ha nem is dinasztikus, vagy hát mondhatjuk dinasztikusnak is, de örökösödési háború jutott eszembe a 19. század második feléből, nem tényleg csak a 18. század, tehát a bajor örökösödési háború, tehát a Wittelsbach család férfi ága kihal, 1778-79, még hogyha ez csak másfél év is volt, és egy viszonylag döntőnek nevezhető ütközet nélkül simán le lehet ezt zárni. 1779-ben, vagy hát
a spanyol... Ez is villámháborúnak tűnik.
Igen. Egyenlőve, igen, és ott a spanyol örökösödési háború, tehát a Babonás második Károly, hiába volt két házassága, a férfi utód nélkül, mindenféle utód nélkül halt meg. Mennyire lehettek ezek kapcsolódási pontok, vagy többé-kevésbé előzmények?
Tehát az örökösödés témája, ugye volt még itt azért a nyilván legismertebb az a 1740-48-ig, tehát ugye az osztrák örökösödési háború, miben azért ugye magyar huszárság és a többi, tehát hogy aztán utána a 7 éves háború, ami egy újra rendeződés katonai értelemben, vagy a katonai értelemben teljesen más típusú háborúk voltak ezek. Tehát az 1700-as évek metodikus hadviselése az arról szólt, hogy van egy drága hadseregem, amit nagyon-nagyon sokáig tart kiképezni, a katonáim jobban félnek tőlem, mint az ellenségtől ideális esetben. Mértani pontosságú alakzatok mozognak ekkor már egyenruhában, ekkor már azért megvan a lovasság, ugye kialakul majd ugye pont az 1740-48-as háború után ugye elterjed mondjuk a magyar típusú lovasság is, tehát ugye a huszárság megjelenik a poroszoknál például, erre gondolok. Viszont az a hadsereg annyira drága, hogy ezek csak egymást kerülgetik, és ilyen raktárbázistól raktárbázisig közlekednek, de hogyha megütköznék, és elbuknám a hadseregem egy döntő csatában, ami majd napóleoni korszaknak lesz megint a sajátja, a döntő csata, egészen az első világháborúig, akkor évekig tartana újjáépíteni, tehát tulajdonképpen fegyvertelen lennék. Tehát nagyon drága hadseregek fönntartása, de meg nem ütköztetése, ellenben manőverező hadviselés az zajlik, amit te is mondtál, tehát kerülgetik egymást, de igazából nem válnak döntő csatát.
Az is fontos egyébként, hogy gazdasági háttere, tehát mondjuk itt, amiről beszélünk, a 18. századi háborúknak mondjuk ugye az egyik hajtómotorja az pont az volt, hogy akkor már elindult a közgazdaságtudománynak a feltárása, és ki tudja azokat a területeket, például Sziléziát birtokolni, amiből fel lehet tartani ilyen hadseregeket.
Hát igen, nyilván Szilézia egy iparosodott terület volt, tehát hogy itt azért annak ipari jelentőség volt, ugye Poroszország egy viszonylag szegény országként kezdi karrierjét, és akkor nyilván Szilézia az óriási dob rajta ipari szempontból és minden egyéb szempontból. Ugye ez az egyik. A másik meg, amire gondoltad, hogy a Dűnében ellentétben ezzel döntő csata zajlik. Ugye, tehát hogy folyamatos ugye ez a kvázi gerilla hadviselés, a kritikus infrastruktúrának fölfogható egyébként betakarító gépekben, nem is tudom, hogy hívják ezeket, ellen, tehát egy ilyen gerilla hadviselés.
Ez ami a Mazarakis bolygón a fűszert, a homokból
finomító.
Az, tehát hogy tulajdonképpen az ellen, és ugye ez kényszeríti majd lépésre, és majd aztán a végén, amikor a nem tudom, mert nem akarom elszpoilerezni, de nagy csata zajlik, akkor az egy döntő csata. Tehát itt a csaták, az Atreides ház megsemmisítés egy döntő csata. Tehát egy csata alatt tulajdonképpen lezárják az egészet. Tehát
de nem sikerül végül.
De nem sikerül, persze, tehát hogy nyilván ez a történetmesélés lényege. De itt ugye ez a végletekig, meg a másik ugye katonai szempontból nehezen értelmezhető, hogyan lehet ilyen meglepetésszerűen döntő csatára kényszeríteni a másik felet. Tehát, hogy itt azért vannak stratégiák az egyik oldalon, az űrben közlekednek, tehát csak van valamilyen érzékelés és minden egyéb, és nagyon sokszor ugye ezek a filmes megoldások, tehát hogy el kell, hogy dőljön, vagy akár regényírói megoldások, tehát el kell dőlni, mert én azt szeretném, és akkor megindoklom valamivel.
Ezt nem érzed reálisnak.
Ez abszolút nem, tehát hogy a filmekben legtöbbször ugye ami hibázik, az a felderítés része. Tehát bármilyen tervezést megelőz ideális esetben egy felderítés. Bármilyen műveletnek kell, hogy legyen valamilyen előrejelző rendszere. Tehát az, hogy le tudnak rohanni egy bolygót egyik pillanatra másikra, és totálisan megsemmisíteni egy nagy házat, ott azért valaki nagyon elrontott valamit. Vagy a másik nagyon ügyesen csinálja, ami viszont az utolsó csata alapján nem tűnik úgy, hogy nagyon ügyesen csinálják, hiszen tulajdonképpen a gerillák lerohanják őket, és nyílt színi csatában legyőzik, tüzérség meg minden egyéb nélkül.
Most ha az ilyen lerohanásokra gondolok, nem annyira régi múltból, akkor ugye például Lengyelországnak a lerohanása a II. Világháború kezdetén, az eléggé váratlanul és felkészületlenül érte őket, de ha például a saját életemből arra gondolok, hogy amikor az iraki háború kitört, akkor ugye mindenki tudta már, hogy háború lesz, és mégis milyen gyorsan sikerült.
Mindegyikre van katonai magyarázat. Tehát a 39. szeptember 1-én ugye kitör a háború, megindulnak a német csapatok, megtörténik ugye a Westerplatte, ostroma és a többi. Ott a harcéren győzték le a lengyel hadsereget, tehát bekeríti manőverek a földraboltig. Lengyelországnak stratégiai nehézsége, hogy egy újra létrehozott ország. Tehát ott nem került úgy előtérbe, mondjuk a katonai védelem tervezésénél, tehát a hadászati szinten, tehát az országvédelem, most úgy mondjuk, hogy katonastratégiai szinten, az országvédelem tervezése, hogy mondjuk nagy területfeladásokkal járjon. Hiszen azt a területet az első világháború után kapta vissza a lengyel nép a függetlenségét és egy egyesített országot. Ugye a három részre
tagolt. Tehát ez tekintető hibának, hogy ők erre nem készültek.
Fölkészültek, csak a másik jobb volt. Tehát, hogy ők a lehetőségeik, és ugye nyilván mindig van a katonák számára egy iránymutatás, van a katonai szükségszerűség, és van a felülről jövő iránymutatás. Ez a kettő, ha találkozik, szuper. Ha nem találkozik, akkor a katonáknak úgy kell alakítani a katonai szükségszerűséget, hogy a legjobban meg tudjanak felelni a felülről érkező útmutatásnak. A felülről érkező útmutatás az volt, hogy meg kell tartani a területet, akkor úgy tervezik a műveleteket. Az, hogy a másik oldal egy gépesített, gyorsan mozgó, azért nem olyan gépesített még 1939-ben az a német haderő, mint mondjuk Franciaország ellen, tehát ott is van már egy óriási különbség, pedig azért időben nem nagy eltérés van. De az a haderő teljesen más típusú háborút vívott, és kihasználta ezt a gyengeséget, hiszen én tudom a te gyengeséged, és megpróbálok úgy játszani, és most elnézést a kifejezését, úgy harcolni, hogy az én erősségem a te gyengeségedre játszon, míg a te erősségedet megpróbálom megakadályozni. A lengyelek mondjuk erőssége volt a különböző erődrendszerek. Az ország mérete egyébként egy erőssége volt Lengyelországnak. És nyilván a háború akkor ér gyorsan véget, amikor ugye szeptember közepén megindul a szovjet támadás. Tehát, hogy az viszont megpecsételi Lengyelország sorsát. Tehát itt egész hadseregeket ugye kerítenek be északra Varsótól. Tehát, hogy itt rendesen több tíz meg százezer fő harcol, több tíz meg százezer fővel. Ez most így utólag azt mondjuk, hogy ez néhány hét volt. Akkor azért ennyire sikerült megvalósítani a terveket, mert a másik fél átvette az úgynevezett kezdeményezést. És onnantól kezdve azon az alapon egy gyors, mozgó háborút folytattak. Tehát így, az iraki háború az megint más. Ugye az egyik oldalon ugye 2003-as iraki háború gondoltál. Tehát ott van egy amerikaiak vezette amerikai dominanciájú koalíció, ami azért jóval kisebb, mint mondjuk a 91-es öbből háborúban. Itt az egyértelmű cél, ugye a Saddam Hussein rezsimjének a megdöntése, ehhez meg kell semmisíteni a haderőt, ugye a határon állomás, a határvédelmi rendszert, a nagyvárosokat védő, ugye ekkor már azért a nagyvárosokra tervezik a védelmet, irreguláris csapatokat megszervezni, illetve ugye a köztársasági gárd, ami nagyrészt Bagdad térségét vigyázza. És az amerikaiak kidolgoznak egy olyan rendszert, ez mondjuk a Shock and Awe nevezetű taktika, ami arról szól, hogy nekem van egy high-tech előnyöm, nekem minden csapatom gépesített, motivált, jól felkészített, ezért én gyorsabban tudom végrehajtani a műveleteket, mint ahogy te reagálni tudnál rá. És ugye minden hadseregnek van egy úgynevezett vezetési ciklusa, amíg beérkezik a probléma, nem értem oda valahová, nem működik valami, reagálni kell. Van egy feladattisztázás, feladatértelmezés, elemzés, kidolgozás, parancskiadás, és aztán következik a végrehajtás. És ha ez a ciklus nem tud végigmenni, mert menet közben megváltozik a helyzet, akkor az szétrombolja teljesen a hadseregnek, a haderőnek a vezetését. És ez is történik. Tehát az iraki haderők nem csak fizikailag támadják a vezetését, hanem ezen a szinten is, hogy egyszerűen az amerikaiak sokkal gyorsabban mozognak és tevékenykednek. Ezzel nem kevés kockázatot vállal, főleg hogy az ellátó logisztikai rendszerre nem kevés kockázatot téve. Tehát ez egy kifejezetten kockázatos művelet a 2003-ban, aminek ugye most van az évfordulója egyébként, tehát hogy most volt, most éppen a Falkland-szigeteknek van az évfordulója.
Évforduló mindig mindennek
igen,
van,
igen, igen,
ez
igen,
egy szerencsés dolog.
Szóval tudatosan úgy építik föl, hogy nincs az a döntő haderő a kezünkbe, hogy megsemmisítsük, ami 91-ben, ugye ahogy Colin Powell-ék akkor kidolgozták az ő doktrinájukat, vagy koncepciójukat, hanem a gyorsasággal fogjuk szétzilálni morálisan, mentálisan, és így vesszük át a vezetést, most a dominanciát és a kezdeményezést.
Pont át is lehet akkor kötni a másik oldalra, és mivel te ennek a szakértője vagy, lehet ezt mondani, a gerilla hadviselésnek, hogy engem viszont az nagyon érdekel, hogy ha van egy rosszul felszerelt, vagy nem annyira technicizált hadsereg, akár nem is akkora számban, egy kisebb területen, stb. Ismerjük ezeket, hogy lehet védekezni, ha egy nagy hatalom támad. Mert az én alapfeltevésem az, és ezt már írtam nektek a műsor előtt, hogy szerintem ilyet én nem nagyon hiszek abban, hogy egy kis csapat meg tudja védeni magát ilyen eszközökkel, ha csak nem kap külső támogatást egy másik nagy hatalomtól.
Azzal foglalkoztam kutatásaim során, hogy hogyan próbáltak a gerillák ellen küzdeni, tehát felkelés ellenes műveletekkel foglalkoztam. Vannak ilyen kollégáim, akik ezzel a gerilla vonalon sokkal komolyabb munkásságot folytattak, én is az ő munkájukat használom ilyenkor.
Egyikőjüknek a neve nekem is eszembe jut, Forgács Balázs.
Egyről beszélünk.
Tehát egy kiváló monográfiát is írt a témában.
Abszolút. Úgyhogy róla beszélek én is, tehát hogy én is az ő munkájához kvázi teszem mellé nagyon sokszor azt, hogy az egyik oldal ezt mondta, a másik oldal viszont így reagált rá, és ez már a válasz a kérdésre is. Tehát ugye a gerilláknak bizonyos feltételekre szüksége van, hogy sikeresen tudjanak működni. Egyfelől ugye kell egyfajta nagyon erős iránymutatás, ami érkezhet egy politikai szándékból. Ugye ilyenkor a gerillákat úgy értelmezzük, hogy valamilyen felkelés vagy mozgalomnak a katonai szárnyát jelentik. A gerilláknak kell valamilyen felszerelés, tehát kell valahonnan valamilyen ellátmány, logisztika, ez érkezhet a néptől, ez érkezhet egy külső forrásból, ami nagyon fontos, hogy a népnek a támogatása. Tehát az információszerzés, ellátás, toborzás szempontjából, illetve kell egy olyan területtel is rendelkezniük, ahová vissza tudnak húzódni, ahol nem érik el őket a felkelés ellenes erők, vagy legalábbis a, mondhatjuk azt, hogy a reguláris erők, vagy az állami szereplőnek a hadereje, vagy éppen bármi más, amiről beszélünk, konvencionális erők. Akkor tudnak ezek a gerillák hatékonyan tevékenykedni. A másik oldal, és ugye a gerilláknál az egy nagyon más katonai gondolkodás, mint amit feltételezünk egy haderő működéséről. Tehát ők elvileg a politikai célok érdekében hajlandók akár területet átengedni, illetve nagyon sok idejük van. Egy gerilla haderőt fenntartani, és pontosan erről van szó, hogy kvázi olcsóbb, és kevesebb eszköz kell hozzá, és minden egyéb, mint például egy konvencionális erőt fenntartani. Elég csak ugye a légierőnek az üzemeltetésére gondolkodni, vagy gondolni, elég csak mondjuk a járművek üzemanyag felhasználására gondolkodni. Ahhoz, hogy egy felkelés erő valamilyen területet birtokolni tudjon, ahhoz járőröznie kell, meg kell jelnie, biztosítania kell, akár kitelepülve, akár folyamatos jelenlét fenntartás, ez nagyon drága. Illetve az idő, a gerillák ráérő ideje, az alkalmas arra, hogy kifárassza a felkelés ellenes erőket. Tehát a felkelés ellenes erőkben, hogyha alássák a lakosság bizalmát bennük, vagy hogyha egy külföldi haderőről beszélünk, vagy valamilyen koalícióról beszélünk, akkor az otthoni lakossági támogatást alá tudják ásni. Ugye minimális veszteségekről beszélünk, ami demoralizáló tud lenni. Nagyon fontos.
Vietnám.
Abszolút, így van. Tehát a vietnámi háború az egyik ilyen példa, az indokínai háborúval, tehát a francia-vietnámival foglalkoztam ugyanaz a hadszíntér, csak néhány évtizeddel korábban, illetve akár Afganisztánt is felhozhatjuk, teljesen más az ő működésük. Ugye kell a felkelés ellenes erőknek valamilyen hihető alternatívát nyújtani a gerillák alternatívájával szemben. Ez lehet egy kormányerő, ez lehet egy bármilyen más államberendezkedés, egy a lényeg, hogy a lakosság számára biztonságot tudjon nyújtani. És akkor a másik, amiben ugye a felkelés ellenes erők előnyben vannak, ez ilyen haditechnikai fölényben vannak. Általában ez nem törvényszerű, de létszámfölényben is vannak. Felkészültség, felkészítés, kiképzettség szempontjából nagyon sokszor előnyben vannak, ha mondjuk nyílt színen találkoznak és csapnak össze a gerillákkal. A gerilla hadviselésben benne van a rajtaütés, a lesállások, logisztikai konvolyokra,
milyen jó példát tehát, hogy ott persze. Azért a dzsungelben volt, hogy napokig ásták be magukat valahova, vagy A-ból B-be falvakon át, vagy saját falujukat ott hagyva mentek, és tényleg, tehát hiába az ő dzsungeljük, akármilyen hülyén is hangzik, nekik is azért újdonság volt, persze. És azokkal a tényezőkkel meg kellett küzdeniük.
Mondjuk lehet, hogy sivatagban ez nehezebb.
Uh-huh. Igen, és ez a probléma a filmmel egyébként, tehát hogyan tudsz egy sivatagos mostaha körülmények között, ugye van ez, hogy kitelepülnek, meg beássák magukat, meg minden egyéb, de ez nagyon-nagyon pontos információkkal kell rendelkezni, hogy mi, mikor és merre jár. Tehát azt mondjuk, bocsánatot kérdez, de randomra kitelepülnek a sivatagba hetekre, az nem tűnik reálisnak. Lehet, hogy a felszerelésük lehetővé teszi minden egyéb, de akkor is fremenekről beszélünk, tehát mondjuk azt, hogy emberekről beszélünk. Tehát az igénybevétel is azért az fárasztó, és a körülmények
azért... De én úgy értelmeztem a film alapján, hogy ők nem annyira kitelepülnek, hanem az északiak ott is élnek.
Ott is élnek, de akkor sem a bázisaik közelében tevékenykednek, hiszen nyilván azzal elárulnák a helyüket, és azért viszonylag van is egy jelenet, amikor megtalálják őket, és a másik, ami az előnye, ugye a konvencionális erőknek, ilyen tűzerő fölény. Akár a légierő, akár tűzérség szempontjából. Ugyanez limitálja is őket. Tehát nagyon sokszor mondjuk a tüzérségnek a hatótávja, az a magabiztosságnak a hatótávja is adott esetben. A légierő üzemeltetése nagyon drága, ellenben kvázi hozzáférhetetlen felkelő szempontból, ezáltal a saját csapatok megóvásában nagyon fontos a szerepe, tűzerőt tud odavinni, úgyhogy a saját csapatokat kvázi kevéssé kockáztatja. Nyilván azt a tüzet, azt vezetni kell, és a többi is pontosítani, és minden egyéb. Tehát nagyon sok olyan előnye van, tehát hogyha tud hiteles rendszert építeni, biztonságot teremteni, meg tudja óvni azokat, és hogyha a lakosságot kvázi ez a felkelés ellenes műveletek, és a neokolonizmus korától és a dekolonizációs háborúkon át, ha hitelteleníteni tudja a felkelőket, akkor sikerrel járhat. Ezt többféleképpen meg lehet tenni, vagy azzal, hogy pozitív alternatívát, vagy azzal, hogy őket negatív színben tüntetem föl. Uh-huh. És erre ugye nagyon sok mód van. Egy a lényege ezeknek jellemzően, hogy a politikai, gazdasági és katonai akaratnak egynek kell lennie. Ha nincs egy stratégiai iránymutatás, ha nincs mögötte gazdasági háttér vagy katonai erő, akkor jellemzően ezek kudarcra vannak ítélve. És ez lassú és hosszú procedúra. Ezt el kell tudni, mert ugye Afganisztán 20 év. Uh-huh. Tehát, hogy ezekbe érdemes belegondolni.
És mondjuk jelen helyzetben azt látjuk, hogy van egy vallási fanatizmus, amit ugye a Ben Gesserit trend már nagyon régóta súlykol beléjük.
Filmhez is visszakanyagolj.
Igen, és jön Paul, aki láthatóan vezeti őket, csodákat művel, vagy csodás történeteknek a szereplője ő, katonai vezető is, először jönnek a sikerek, tehát eddig szerintem nem is volt igazából katonai kudarca, tehát látszólag mindenki mögötte áll, egyedül a Zendaya karakterét leszámítva, de azt most vegyük ki a körből. Tehát ebben az esetben mi lehet a kifutása egy ilyen gerilla hadviselésnek, mert
a Dűne univerzumában.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy azért a realitásokat nézve annak nincs sok értelme, hogy én totális háborút hirdetek gerilla seregek élén. De mégis ez történik a filmben.
Tehát a történelemben van arra példa, hogy gerilla haderő regularizálódik. Tehát sok tapasztalattal rendelkező, például az indokínai háború. Uh-huh. Ott ugye kínai felszereléssel a Viet Minh erői néhány év háború után és küzdelem után először szakaszokat, ezredeket, majd aztán egész hadosztályokat hoznak létre. Kvázi az lesz az elit ereje a felkelésnek. És ezt szolgálják ki onnantól a gerillák. Mondhatjuk azt, hogy kvázi erről van szó a második rész végén. Tehát, hogy egy nyílt színi csatát vállalnak, csak ugye ez megint olyan, hogy ez a része hiányzik, tehát hogy ez nincs kidolgozva, hogy ott most vallási fanatikusok nekiszaladnak, vagy előtte leülnek a sátorba, vagy a szikla mellett, alatt, valahol is kidolgozzák a lépéseket. Tehát ugye ez egy gerilla haderőnek ahhoz, hogy hagyományos, konvencionális formában tudjon harcolni, ahhoz el kell jutni. Ez jellemzően kiképzés, tapasztalat, ott már más a felszerelés. Ott már kommunikációra van szükség, vezetésre van szükség, ki kell termelni azt a tiszti réteget. És ugye a vallási fanatizmus és a milícia rendszerű haderők nem mindig termelik ki ezeket a nem azt gondolom, hogy professzionális katonai vezetőket, nyilván nem is tudják. Ugye itt viszont a Dűnében megjelenik valaki, aki akár stratégiai, akár a harcászati, akármilyen képzés kapott, ugye Paul Atreides személyében, és atlakozik hozzá korábbi oktatója, társa, tehát megjelenhet ez, megint csak az az idő intervallum az nagyon pici. Uh-huh. Tehát, hogy itt ezeket elegánsan levágják, teljesen előfordulhat. A másik meg ugye ott van egy Harkonnen ház, a félelmetes haderejével olyan messziről, olyan pontosan tudnak lőni, ezt be is mutatják, minden egyéb, teljes dilettáns módon harcolnak. Tehát minden felderítés, minden előkészítés nélkül kirohannak a homokviharba, stb. Tehát, hogy...
De ilyen nem fordulhat elő, hogy egy gazdag, elméletileg nagyon jól felszerelt és nagy létszámú hadseregnek a vezetése kicsit inkompetens?
Természetesen bármi előfordulhat, csak ugye az a kérdés, akkor hogy jutottak el odáig? Tehát, hogy ha eddig kompetensek voltak az első részben, legyőznek egy másik nagyházat, egyértelműen, tehát ott nincs kérdés, lerohanják ők, stb. Hol veszítik el ezt?
Nem a gerillákkal halt. Tehát, hogy mondjuk mi van, ha mondjuk számukra az Arrakishoz, meg annak a földrajzi viszonyaihoz való adaptálódás nem sikerül?
Ugye ennek ellentmond, és itt van egy kicsi ellentmondás a filmben, hogy egy ugyanabban a városban ugyanott zajlik le ugyanaz a csata, csak a másik oldalon vannak. Tehát, hogy igazából nem a sivatagban veszítenek, persze a sivatagban járőröket veszítenek, stb. Az lehet egy magabiztosság, lehet egy inkompetens vezető. Inkább itt a túlzott magabiztosság az, ami megjelenik. De ettől függetlenül az adott kiképzett katona az ideális esetben kiképzett katonaként kellene, hogy tevékenykedjen. És ugye ez a néhány hónapos időintervallum alatt teljesen átfordul, és teljesen inkompetensé válnak, ami ugye nyilván azért egy történeti koherencia, tehát hogy ugye a fremenek viselik az úgynevezett plot armort, tehát hogy rajtuk van, hiszen így van megírva a történet. Elképzelhető, semmi nem lehetetlen, csak az időintervallum az nem feltétlenül elegendő arra, hogy kiképezzék őket akár egy reguláris harcra.
mi a helyzet a vallással? Tehát nagyon sokat említettük a vallást a Dűnében, a Dűnének van egy vallása, illetve számtalan vallás jelenik meg. Szerintem ez ilyen teljesen egyértelmű, hogy fölvemenek valamilyen szinten, tehát a muszlim, iszlám, vagy nevezzük araboknak is, tehát már csak a sivatag miatt is, de hogy azon
nagyon,
túl
nagyon
is.
Nagyon szélsőséges, mikor le... az ő hitük.
Igen, de hogy ennek vannak, tehát hogy ilyen metodikában is, hogy ott ülnek, vagy eltakarva az arcuk, vagy tehát a öltözött, stb. Ugyanakkor, tehát van ez a Bene Gesserit nevű, nevezzük, nem tudom, apácavend, boszorkányság, bárminek, háttérhatalomnak, vagy nem tudom, tehát, hogy ők is ott vannak, az is ilyen egyházi alapon szerveződik valamilyen hát, szinten.
Nagyon más.
Hát nagyon,
mert ők nagyon realistán
persze, ég is föld a kettő, tehát hogy az inkább egy politikai aknamunka, vagy háttérmunka, amit folytatnak, és egy messiás tudattal rendelkező valakivel számítanak ők is, Paul egy bizonyos ponton fölébred, vagy beleáll ebbe, hogy pestélyesen fogalmazzak, és ő lesz a messiás, de miért lesz ő a messiás? Mert a Javier Bardem által játszott fickónak olyan erős fanatizmusa van, hogy nem tudja az első pillanattól nem elfogadni, hogy ez a fiú, ez bizony a messiás. Mit lehet kezdeni?
De meg
azzal,
is szolgálja,
hogyha...
mert ugye nyeri a csatákat.
Hát egy bizonyos ponton igen. Tehát mit lehet az ilyen fanatizmussal kezdeni?
Ugye itt szétbontanám, tehát hogy nem kötném kultúra, inkább sivatagi kultúrának nevezném azt, amit itt behoznak. És a másik oldal a boszorkányrend, vagy hogy is volt? Tehát, hogy,
mondhatjuk
innen bocsánat, túlzással. Igen, tehát hogy nem tudom, hogy mondtad az előbb, de ők tudatosan építik fel ezt a dolgot. Ugye nem nehéz, hiszen nagyon nehéz körülmények között élő fremenekről van szó. Tehát valamilyen kiutat kell találni, ez számos műben megjelenik, hogy akkor van kitörés, hogyha megtörténik valami csodaszerű esemény, és akkor lehet eljutni a szegénységből, éhezésből, szomjazásból, nehéz körülmények között, stb. Tehát akkor lehet eljutni.
Sőt, a világ összes pontján, csak hogy erősítsem azt, amit mondasz, tehát Szent László legenda, Artúr legenda kör, vagy a Szent Ivás, hogy alapoknál maradjunk.
Tehát valamire van szükség, és ugye itt ez a, most a Muaddib, vagy nem is tudom.
Muaddib.
Igen, tehát hogy ez a messiás kultusz, ezt lehet ideológiának, nem ez az, hogy az ideológia, ez politikai, és nem akarom azt mondani, hogy vallási, bármilyen ideológia, ami közösséget tud teremteni. A közösségteremtés, elég csak arra gondolni, milyen magas morál, tehát sokkal nem kockázatvállás, nagyon magas morál, az nem egyenlő a képzettséggel. Tehát azt gondolom, hogy akármilyen motivált, akármilyen magas a morálja, attól a képzettsége nem lesz magasabb. Egy ilyen magas morál és egy félelmetes, itt ugye ez az öngyilkos merénylő paradoxon. Tehát, hogy vele nem tudsz tárgyalni. Tehát, hogy alapvetően, aki elszánja magát, hogy a legtöbbet áldozza egy adott cél, vagy ideológia, vagy bármilyen képzetért, azzal nem tudsz tárgyalni. Tehát ezt a tárgyalást szünteti meg. Itt nincs is, nem is keresnek tárgyalást. Tehát itt ez a motivum föl sem tűnik a filmben legalábbis, hogy megpróbálnának megegyezni az őslakosok, hogy fizetünk valamilyen vámot azért, hogy akkor vagy százalékot, vagy bármit. Tehát, hogy itt harc van, harcban élnek, nem is ismernek más utat, most végre megérkezett az, aki majd vezetni fogja őket. Igen ám, csak hogy ettől reguláris harceljárásokat nem biztos, hogy fog oktatni egy hónap alatt, amíg ráadásul a sivatagban átkeléssel történik. Tehát, hogy van, amit kompenzál, látunk olyan milíciákat, alacsonyan képzett milíciákat, ugye a 2003-as iraki háború is a fedaínok ott voltak, akik alacsonyan képzett, alacsonyan felszerelt, viszont vallási fanatikusok. Egy reguláris haderő le tudta küzdeni őket. Nyilván, tehát, hogy ez...
akkor itt az egyetlen út, az ő kezelésükre az egyetlen mód, hogy megtörni őket.
Hát az író szerint. A katonaként katonai megoldásokban gondolkodom, hiszen engem erre képeztek ki. És a filmben is katonai megoldásokat látunk sorban. Nem látunk politikai, nem látunk diplomáciai, nem látunk gazdasági megoldásokat, nagyon sok mindent nem látunk. Az, hogy miért nem látunk benne, ez megint csak az írónak megszületett a történet, és odáig, ugye ez a harcon keresztül vezet az út, akkor ez így is fog alakulni. Vannak olyan művek, ahol nem jut el idáig, de hát az sokkal kevésbé lett volna érdekes, leülnek egy ilyen törzsi tanácson, megegyeznek 1%-ba, és akkor tovább mennek.
Jó művészfilmet megnéznék ebből.
Hát egy kamaradrámát, nem? Tehát, hogy... Tehát azért mondom, ez a látványos. Ez a látványos, ez ragadja meg az olvasót, mozog, minden dinamikában van, tehát, hogy, és ez jól is néz ki ugye a nagy vásznon, de nem feltétlenül ez az egyetlen vagy reális megoldás egy akár ehhez hasonló, de valós szituációban.
X év múlva fogjuk még nézni a Nagyvásznon a Dűne következő, talán befejező ciklusát. Elkezdődtek a forgatások, hogy valamilyen szinten, tehát az előkészítés zajlik.
Ez jó kérdés, hogy egy epizóddal le lehet igen. zárni, vagy sem.
Alkotói kérdés. Alkotó. Igen. De egy film még lesz, annyit egy tudunk. Tehát az a biztos lesz. Kiindulási pont. És hogy nyilván tehát mi szabályozzuk, vagy határozzuk meg az adásnak a hosszát, de a játékidő itt nagyon a végéhez közeledik, bár nagyon szívesen hallgatnám is, és tennék hozzá valami minimálisat mindkettőtök beszélgetéséhez, vagy ahhoz, ami itt kialakult, de úgy engedjük el egymás kezét szerintem, hogyha mondjuk kettő tényezőt említene mindkettőtök, én is gondolkozok, hogy mi lesz ez a kettő, hogy a következő filmtől mit vártok? Uh-huh. Pozitív, negatív, tehát most nem is feltétlenül az, hogy mivel inkább, hogy mivel számítotok. Én azt gondolom, hogy Csani a Zendaya által játszott Fremen lány jelenléte, hogyha már itt megvan egy kicsit bolondítva, hogy eltév az alapműtől az ő szerepe, és az a hely, ahol ő áll, és az a pozíció, amit képvisel a második részben az adaptációban, tehát ő azt egy kicsit ki lehetne bontani, izgalmas irányba elvinni, meg hogy olyan jelentéssel megtölteni az ő jelképes szerepét, illetve több politikát várnék én a folytatásban. Nem tudom, nektek mi jutott eszetekbe?
A kettő dolgot mondtál. Az egyik, én mindenképpen azt mondom, hogy ez a grandiózus vonal megmarad. Tehát uh-huh. nem gondolom, hogy elindultunk egy viszonylag egyszerű felvezetésből egy nagyon dinamikus film felé, tehát hogy onnan vissza tudna vagy kellene váltani, és akkor látnánk Pólt, ahogy a trónteremben gondolkodik a dolgokról, csak most mondtam valamit, igen. tehát és így a lelki válságba kerül, és mit tudom én, családi és nevelési problémái vannak és a gyerekeivel.
70 perces belső monológ.
Igen, tehát azt gondolom, hogy ez a grandiózus vonal uh-huh. folytatódik, és én azt gondolom, hogy több helyszín, az, ami nyilván ez egyértelmű, ez egy viszonylag biztonságos, valami több helyszín, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a több helyszín hogyan fog megjelni, hogyan uh-huh. ábrázolják vizuálisan.
Most akár egy több bolygóra is gondolsz?
Igen,
vagy
igen,
a virágűrre?
Igen. Én a homokot már egy kicsit meguntam, úgyhogy...
Hát az Avatar valamelyik folytatás is ott fog játszódni, úgyhogy szegény David Cameron, hogyha ezt előbb tudta, látta volna jönni.
Hát a na, David Cameron a vizes területeket szereti, és a vizes történeteket. Nekem nincs bajom a homokkal, de szívesen megnéznék mást is, de én is csatlakozom akkor hozzád, hogy én azt gondolom, hogy a Villeneuve-nek van egy nagyon határozott, markáns rendezői stílusa, és szerintem pontosan ugyanazt fogjuk kapni a Dűne harmadik részétől, mint az előző kettőben, meg az azelőtti filmjében, meg az azelőttiben, tehát ebben nem lesz változás. Ami engem nagyon érdekelne, az, hogy itt van több nő karakter, akár a Mon Jovi trend vezetője, akár a Polnak az anyja, vagy a fiatalabb generációból a Lea Seydoux, aki gondolom most bosszút forral. Ott van a császárnak a lánya, aki számomra a vezetésre legalkalmasabbnak tűnik. És ott van a Chani, úgy hívják?
Igen.
Chani, aki szintén sértett fél. Tehát, hogy mi lesz ebből a... Én inkább a nőknek a harcát várom, és én nekem az a, nem ismerem a sztorit, de az a feltevésem az egészről, hogy én nem nagyon hiszek abban, hogy egy beállt politikai rendszert, ami régóta működik, azt nagyon meg lehet dönteni ilyen hirtelen forradalmakkal, tehát én azt gondolom, hogy az univerzum szempontjából is, a stabilitás szempontjából is az lenne a legjobb, ha a hercegnő kerülnek ki győztesen ebből, és azt hiszem ő is a legalkalmasabb erre, úgyhogy részemről ez a jövőkép.
Izgalmas, várjuk a folytatást, hát legyen így. Na jó, hát nagyon köszönöm, hogy köszönjük. Ezt a beszélgetést vállaltátok, tehát hogy így meg tudtuk oldani, és azt hiszem az is előrelépés, tehát hogy mint a filmben, hogy egy újabb ökörséget mondja, hogy nem köptünk a tisztelet jelekén, mert hát milyen szép is az, mikor megajándékozzuk a másikat testünk nedvével, de azt hiszem, hogy itt ennél sokkal gazdagabban tudtuk kibontani ezt a érdekes témát és az egymás iránti érdeklődésünket. Köszönöm, hogy itt voltatok, hogy itt voltál.
köszönöm a meghívást.
Reméljük, hogy majd a harmadik epizód után is tudunk hasonlóan jó ízűt beszélgetni, ami nem tudjuk hány év múlva készül el, de a következő...
Belátható időn belül,
de a következő podcast adásra egész biztosan nem kell éveket várnotok. Ha feliratkoztok és követitek a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség közösségi médiás platformjait, akkor értesülni fogtok a fokozott képhatás következő adásáról. Mára köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
Sziasztok! Thank you.